Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Elnyergeltek a huszárok kengyelben alá, székelyföldi büszke lányok sírva néznek rájuk. Ne sírjatok ti kis lányok, így szokás ez régen, kirátok is felsőt a napnadám a csillagos ég. Ne sírjatok ti kis lányok, így szokás ez régen, kirátok is felsőt a napnadám a csillagos ég. Vásárhelyi laktanyába hatott utaztam, a csíkszéki százados úr felpattan alóra. Elkiáltja mezőn szavát menet, első század indul, vagy a huszárod a vádra vissza sosem.
Kertbarátok.
január 18-án szerdán délben a Kertbarátok műsora jelentkezik a Marosvásárhelyi Rádióban. Sármási Bocskai János vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Műsorunk támogatója a Csíkmadarasi Garden projekt. Ma a haszonnövények, valamint a termesztett dísznövények növényvédelméről beszélgetünk, ha idejük engedi, tartsanak velünk.
Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyi rádió.ro címen.
Itt van körünkben dr. Bálint János, székelyudvarhelyi kertészmérnök, növényorvos, a Marosvásárhelyi Szapienca Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusa. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat!
Műsorunkban a 0265-22-22-es telefonszámon lehet betelefonálni, vagy SMS-t is küldhetnek a 0740-27-41-65-ös SMS számon. Mérnök úr, mi a legfontosabb tennivaló ebben az időben?
Hát ebben az időben kertészek számára az egyik legfontosabb tennivaló a pihenés. Persze csak viccelünk. Talán ilyenkor lehet az már a decemberi hónappal együtt, hogy leülünk, összegezzük az elmúlt évet, megtervezzük a következő évet, ha valamilyen raktározott terményünk van, akkor azt folyamatosan vizsgáljuk. Némelyek javasolják, hogy már a januári hónapban, sőt már decemberben is a fagymentesek napokon neki lehet fogni a metszésnek. Ez így is van, amennyiben tényleg egy hatalmas, nagy méretű üzemi ültetvényünk van, és egyszerűen nem férnénk bele időben, ha később fognánk neki a metszésnek, akkor már fagymentes napokon el lehet ilyenkor kezdeni. Azonban, hogyha egy ilyen kisebb ültetvényünk van, amelynél akkor is be tudjuk fejezni mondjuk a nyugalmi állapotban lévő metszést, hogy a február, akár március elején kezdjük el, akkor szerintem még jó ezzel várni.
És említette a mérnök úr, hogy ilyenkor kell pihenni, de a pihenést is ki lehet használni. Nemrégiben megjelent a növényvédőszerek a Kárpát-medencében magyar-román vegyszerekről, és ha erről a kiadványról mondanánk néhány szót, én közben mutatom a webkamerának, aki minket esetleg interneten követ, az hadd lássa a kiadványt. Ez egy nagyon hasznos, és minden vegyszer szerintem benne van, amit Magyarországon és itt Romániában is engedélyeznek, nem?
Így van. Hát Az előzményeiről talán annyit, hogy Magyarországon minden évben megjelenik a növényvédőszerek és termésnövelő anyagok, amely az aktuális évben engedélyezett növényvédőszerek és termésnövelő anyagok jegyzékét tartalmazza. Romániában nem minden évben, kicsit kaotikus a megjelenése, meg nem is mindig ugyanaz a kiadó adja ki, az úgynevezett kódex jelenik meg, amely szintén összesíti a Romániában engedélyezett növényvédőszerek listáját. Nagyon sok helyen, Romániában viszont nincs feltüntetve néhány fontos információ a növényvédőszerekről. Ilyen például a munkaegészségügyi várakozási idő, ugye az a napokban megadott időtartam, amelynek el kell telni az utolsó kezelés, és akközött, hogy biztonságosan védőfelszerelés nélkül bemehetünk a területre. Nagyon sok helyen, tudom, hogy furcsán hangzik, de nincs feltüntetve az élelmezés egészségügyi várakozási idő, és a magyar kollégák részéről jött egy ötlet, hogy mi lenne, hogyha ezt a magyar kiadványt közösen adnánk ki a román növényvédőszerekkel, magyar nyelven, a Romániában élő magyar gazdák számára, magyar anyanyelvű növényvédelmi tevékenységet folytató szakemberek számára. Én üdvözöltem ezt a felkérést, úgyhogy sikerült is megvalósítani. A tavalyi év folyamán adódott ki ez a könyv. Ebben a romániai és a magyarországi hivatalosan engedélyezett növényvédőszerek mind megtalálhatóak, és nyilvánvalóan, hogy nagyon sok készítmény az nem csak egyik országban, hanem mindkét országban van engedélyezve. Na most, hogyha Romániában nem volt ez feltüntetve, hogy mennyi annak a növényvédőszernek a munkaegészségügyi várakozási ideje, vagy az élelmezés egészségügyi várakozási ideje, akkor azt egy az egybe átvettük a magyarországi leírásból. Amennyiben csak Romániában van engedélyezve, de a hatóanyag mondjuk egy más készítményben van például Magyarországon is engedélyezve, és Romániában nincs feltüntetve ez a két nagyon fontos paraméter, akkor egy másik készítményből azért csak ki tudjuk számolni, hogyha a hatóanyag ugyanazonos. Tehát én gondolom azt, hogyha egy hatóanyagot így hívnak, vagy úgy hívnak, akkor nagyjából azonos lehet ez a munkaegészségügyi várakozási idő és az élelmezésegészségügyi várakozási idő. Természetesen függ ez a formálástól is, hogy mi a vívőanyag, de általában a növényvédőszereket úgy gyártják, hogyha mondjuk a növényvédőszer hatóanyagnak van egy környezetkárosító vagy bármilyen károsító hatása, akkor olyan oldószerekkel vagy olyan vívőanyaggal együtt párosítják, ami ezen nem ront, inkább vagy tehát mindig a hatóanyag szokott lenni a legkárosabb a környezetre vagy az emberre.
Ebben a kiadványban van kereskedelmi név is feltüntetve, vagy csak kimondottan a hatóanyag?
Ez inkább tényleg a legfelhasználó barátabb próbál lenni, tehát a készítmények szerint vannak sorolva a növényvédőszerek, és akkor a készítményről árul el a lehető legtöbb információt úgy, hogy a hivatalosan engedélyezett dózisokat a különböző kultúrákban. Van például egy növényvédőszer. Nem is mondhatunk nevet, hirtelen szinte mondtam egy nevet,
kereskedelmi
de
nevet keresi nevet.
Így van. Na most az a növényvédőszer, az Romániában megvan, hogy milyen kultúrában van engedélyezve. Például engedélyezve van almában, szőlőben és uborkában. Hivatalosan csak ezekben a kultúrákban lehet felhasználni, és csak abban a dózisban, amely hivatalosan engedélyezett. Ezek vannak szépen összesítve, plusz a készítményben milyen hatóanyagok vannak, és akkor a készítménynek az előbb két említett paraméterén kívül még a vízveszélyességét, a méhekre való veszélyességét, az emlősökre való veszélyességét lehet megnézni, a gyártóját, és még néhány fontosabb információt. Na most a méh veszélyesség is elég fontos szempont. Nagyon sok romániai készítményen ez hiányzik, vagy nincs feltüntetve.
Én ahogy belelapoztam, én azt látom, hogy tényleg nem csak szakembereknek szól ez a kiadvány, hanem az egyszerű gazdálkod is el tud igazodni benne.
Ez lenne a célja. Mint mondtam, Magyarországon minden évben megjelenik, és szinte minden olyan gazdának, aki növényvédőszerekkel foglalkozik, megvan egy ilyen kiadvány. Lehet, hogy minden évben nem vásárolja meg a legfrissebbet, de egy-két-három éves kiadványa megvan, és akkor annak függvényében, hogy azok a növényvédőszerek, amelyeket ő használ, leginkább használ, milyen változáson esnek át, aszerint újítja ezt a kiadványát. Tehát van egy ilyen rendszer.
Egy bizonyos hatóanyagú termék mennyi idő múlva kerül ki a kereskedelemből? Mert említettük, hogy Magyarországon nagyjából évente cserélődnek ezek a vegyszerek, ha nem mindenik, de közülük néhány.
Nagyjából a cserélődés az azonos a két országban. Azt, hogy ezt hivatalosan, akár nyomtatott formájában jobban követik, az ő előnyük. Romániában van egy hivatalos adatbázis a mezőgazdasági minisztériumnak a honlapján. Oda be lehet menni, meg lehet nézni. Sajnos mi azt látjuk, hogy nem kellőképpen frissítik ezt, tehát van, hogy némelyikről vagy késéssel, vagy ilyen átszerveződésekre fogva, sokszor nem is tudják, felhívtuk a növényvédelmi hivatalokat, ők is azt mondták, hogy gyakorlatilag ez az adatbázis, amit alapul lehetne venni, de nem mindig a két heti, vagy a három heti, akár a havi rendszerességgel frissül, de mi is ezt az adatbázist használtuk fel, úgyhogy ha valaki szeretne eligazodni a román növényvédőszerek között, akkor a minisztérium honlapján van egy adatbázis, vagy az aktuálisan megjelenő, Romániában megjelenő, Temesváron megjelenő kódexet kell keresni, vagy akkor esetleg magyar nyelven ebben a könyvben is megtalálható a 2016 júniusig tartó frissítése.
Ez a kereskedelemben kapható? Ez a kiadvány, vagy csak a Sapiencián?
Hát ez a kiadvány, ez így kimondottan, mivel egy magyarországi cég adta ki, nem kapható. Ezt gazda egyesületek, hogyha jelentkeznek, hogy szükség lenne erre a könyvre, akkor szerintem valamilyen nagyon kedvezményes adomány formájában a magyarországi cég ezt meg tudja oldani. Tehát, hogyha valaki inkább ilyen gazda egyesületek, vagy közbirtokosságok, vagy bármilyen más szervezeti egységek erre külön igényelnék, akkor ezt szerintem így lehet megoldani.
Mezősámsondi Citera zenekar muzsikált a Marosvásárhelyi Rádióban, a Kertbarátok műsorunkat hallgatják. Stúdió vendégünk dr. Bálint János, székelyudvarhelyi kertészmérnök, növényorvos, a Marosvásárhelyi Sapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusa. Ma a haszonnövények, valamint a termesztett dísznövények növényvédelméről beszélgetünk. Ha kérdésük van a témával kapcsolatban, a 0265 22-22-es telefonszámon, vagy a 0740 27-41-65-ös SMS számon feltehetik. A palánta termesztők hamarosan munkába kell álljanak, hogy így mondjam. Mire figyeljenek a palánta termesztők?
Nagyon sokféle palánta nevelési technológia létezik, de talán mindeniknél az egyik legfontosabb a vírusmentes, baktériummentes, egészséges vetőmag. Amennyiben kereskedelemből vásároljuk meg ezeket a vetőmagokat, azok a legtöbb esetben csávázva vannak, és nagy valószínűséggel ugye vírus és baktériummentesek. Most ez függ attól is, ugye, hogy profi kiszerelést vásárolunk, hobbi kiszerelést vásárolunk, tehát ilyen szempontból a minőségbeni eltérés lehet lehet a maguk között. Hogyha saját magunknak hagyjuk meg a magot, és mi szeretnénk, figyeljünk arra oda, de erre gondolom nem mondok újdonságot, hogy lehetőleg a legegészségesebb növényekről vegyük, a tárolás folyamán megfelelően szárítsuk ki, vagy megfelelően tároljuk ezeket a magokat, hogyha egy vírusos vagy egy baktériumos növényről szedünk magot, és ez a vírusok többsége endogénen, tehát belülről már a mag is fertőzött, a baktériumok egy része belülről, másik része kívülről, tehát amikor egy ilyen belső magfertőzésről beszélünk, azt csávázással, ami azt jelenti, hogy egy növényvédőszeres réteget juttatunk a magfelületre, már nem tudjuk kezelni, nagy valószínűséggel a vírusos és baktériumos növény fog növekedni, létrejönni. Így van.
Mérnök úr, honnan látom én, hogy ez a mag vírusos, mert a hobbi termesztők azok előszeretettel csereberülnek egymás között, és én csak azt tudom megállapítani, hogy én egészséges növényről szedtem, de sokszor magunkban sem bízhatunk alapon, nem biztos, hogy én olyant kapok, ami nagyon tökéletes és egészséges.
Tehát ilyen házi praktikában talán úgy lehet a legjobban megbizonyosítani, hogy vírusos vagy nem vírusos, hogyha az anyanövény, amiről szedtük mi, semmiféle jelét nem mutatta a vírusnak. De még akkor sincs kizárva, hogy nem vírusos, mert például egy paprika esetében, hogyha mondjuk egy levéltető által terjesztett vírussal már a vegetáció vége fele fertőződik meg a növény, tehát lehet, hogy még a növény nem mutatja tüneteit, viszont már jelen lesz. Tehát ezért kell mindig odafigyelni arra, hogy tényleg nagyon egészséges, szép növényekről szedjük a vetőmagot. Még a vírusok és akár a baktériumok ellen úgy is odafigyelhetünk, hogy olyan fajtát, olyan típust választunk, amelyek kevésbé fogékonyak erre. Van például a bab xantomonászos betegsége, azon szinte egyértelműen látszik, hogy a babszemeken ilyen sárgás, okker, sárga, kisebb-nagyobb foltok keletkeznek, arról egyértelműen meg lehet mondani, hogy egy szantomonászos vagy nem egy gyakorló szemnek, még a tarka babon is, bár azon tényleg ott elvegyülhet a sok babszem között, de egy figyelmes szem ezt meg tudja állapítani. Egy paradicsom, paprika, vagy ehhez hasonló magvakról elmondani, hogy az vírusfertőzötté, vagy esetleg, hogy baktériumfertőzötté, ezt csak laboratóriumi eljárásokkal lehet megállapítani.
És hogyha már nő a palánt, akkor megállapítható? Vagy csak akkor, mikor majd termőre fordul?
Hogyha egy vírusfertőzött magból kel ki egy növény, az általában nagyon korán, és elég markánsan mutatja a jeleit, torz növekedés, mozaik foltosság, különböző nem törvényszerű sárgulás. Tehát törvényszerű vagy séma szerinti sárgulásnak nevezem, hogyha mondjuk a szélle sárgul ki, az erek között sárgul ki, az erek mentén sárgul ki, az erek sárgulnak ki. Valamilyen törvényszerűség felelhető a sárgulásban. Általában vírusos ilyen mozaikfoltok, teljesen, mintha pecsétszerűen itt-ott jelennek meg, semmiféle mintaszerűség nem látszik, és ráadásul a fiatal részek általában torzul növekednek. Egy növényről egy gyakorló kertész szerintem elég messziről meg tudja állapítani, hogy ez most vírusos.
A Kertbarátok című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Nem a sági torony, jaj, de messzire látszik. Annak tetejében kétszár rózsa virágzik. Azt a kétszár rózsát százfelé fújja a szél. Ha meguntál babám, nem muszáj, hogy szevesél. Szivárvány sejhaj, koszorúza az eget. Elrabolták tőlem a régi szeretőmet. Elrabolták tőlem, vagy az Isten elvette. Annak adta oda, ki meg nem érdemelte. Elrabolták tőlem, vagy az Isten elvette. Annak adta oda,
Fazakas István énekel, kísérte a Hargita Népi Együttes. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. Stúdió vendégünk dr. Bálint János, székelyudvarhelyi kertészmérnök, növényorvos, a Marosvásárhelyi Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusa. Ma a haszonnövények, valamint a termesztett dísznövények növényvédelméről beszélgetünk. Ha kérdésük van a témával kapcsolatban, a 0265 22-22-es telefonszámon vagy a 0740 27-41-65-ös SMS számon feltehetik. Szóba jött már a zene előtt a csávázás. Például a gombás betegségek ellen hatásos-e a csávázás?
A legtöbb gombás betegség ellen hatásos a csávázás, mert általában a gombák a mag felületén terjednek. Itt is nyilvánvalóan, amikor belülről már fertőzött a mag, akkor kevésbé, viszont mondom, a legtöbb esetben a magok felületén szokott lenni. Ilyenkor különböző fungicidekkel, gombaölőszerekkel, tehát feloldjuk ezeket a gombaölőszereket, beáztatjuk a magokat, megszárítjuk magokat, és akkor a felületén ott van ez a növényvédőszer. Ezt magtermesztő üzemekben általában egy festékkel is el szokták látni, hogy látszódjon, hogy mennyire vonta be a növényvédőszer a magot, ezért láthatunk annyi piros, meg sárga színű magot. Tehát ott a növényvédőszer nem színes, csak egy festékanyagot kevernek hozzá, hogy lássák, hogy milyen a borítottság mértéke. A tiofanát metil, TMTD, Tiuram, mankocebb hatóanyagokat lehet használni gombaölőszeres csávázásra, vagy a konazolokat, különböző konazol hatóanyagokat lehet használni. Ezek általában, legalábbis a tiofanát metil és a konazol hatóanyagok, ahogy elvetjük a magot, finoman ott a mag körül leoldódnak, gyökéren keresztül felvehetőek, tehát már a kis növény felveszi, és ezáltal is ugye a megóvja a gombás betegségek ellen. Hát itt a talajban fertőző gombák, itt elsőben a fuzárium gombák, pitium gombák okoznak elsősorban nagy gondot, a palántadőlés, a rizoktónia szoláni okozhat gondot. Ezek ellen mindenféleképpen, hogyha valaki üzemi szinten termeszt, akkor megfelelően kell védekezni. Kiskertben, házikertben lehetőleg oda kell figyelni, hogy ne legyen fertőzési forrás, és ha valaki biokertész, akkor nyilvánvalóan számol azzal, hogy bizonyos veszteségek érhetik. Itt esetleg szintén javasolnám, valaki bio módon akar előállítani palántákat, a termesztő közegbe trichoderma gombákat, gombaspórákat öntözzünk be, mert ezek természetes ellenségei, vagy vetélytársai a kórokozó növénypatogén gombáknak, és ez mindenféleképpen segítheti a palántákat is.
Fél egy után 2 perccel a Marosvásárhelyi Rádióban a Kertbarátok műsorunkat hallgatják. Hogyha kérdésük van a mai témánkkal kapcsolatban, a 0265 22 2022-es telefonszámot hívják, vagy SMS-t is írhatnak a 0740 27 41 65-ös SMS számon. A növénytársítás például mennyiben segít a vírusok a betegségek kiküszöbölésében? Hogyha úgy társítjuk a növényeket mondjuk a zöldséges ágyásban, a probléma nagyjából megoldott, vagy csak részben?
Hát a növénytársítással elsősorban szerintem a rovarok ellen lehetne védekezni, mert a különböző növények vagy irjasztanak egy-egy kártevő rovarcsoportot, vagy oda vonzanak hasznos rovarokat, és akkor ezáltal ugye a rovarok szabályozása, természetes szabályozása az inkább megoldódott. A vírusok, baktériumok és gombák esetében inkább a termesztés körülményére kell odafigyelni. Például a gombás megbetegedések ellen jó, sőt a baktériumok ellen is jó, hogyha minél szellősebb az állomány, jobban átjárja a szél, ha harmat van, nagyon hamar felszárad. Tehát, hogy kevés olyan időt bocsájtunk a baktériumok és a gombák rendelkezésére, amikor fertőzni tudnak. A vírusok ellen elsősorban ugye a vektorok ellen, azok a rovarok ellen, amelyek terjesztik a vírust, kell védekezni, és akkor így közvetetten védekezünk a vírusok ellen, tehát a levéltetvek ellen, tripszek ellen, ha védekezünk, akkor így védekezünk a vírusok ellen is, meg a másik nagyon nagy vírusterjesztő vektor az az ember. Tehát a szaporítás vagy például dugványozás során nagyon jó odafigyelni, hogy az eszközöket fertőtlenítsük. Tőosztásnál ugye figyeljünk oda, hogy ha egy betegebb, vagy bármilyen szamúca esetében egy olyan tövet fogunk meg, amelyiknél gyanítjuk egy kicsit is a vírus vagy baktérium fertőzöttség nyomát, akkor utána, tehát például jó lenne kesztyűbe dolgozni, azt tudjuk fertőtleníteni, de ha nem, akkor azt dobjuk félre, mossuk kezet, a kezünket fertőtlenítsük, tehát erre figyeljünk nagyon oda.
Ezt többször elmondjuk a műsorainkban, de nagyon kevesen lehetnek azok, akik például a szerszámokat, a kesztyűt, azt fertőtlenítik. És akkor így mi több kárt teszünk, mint mondjuk az a kártevő rovar.
Nagyon sok esetben igen, például a szedésnél szoktuk a leginkább terjeszteni a vírusokat. Ha például valaki magot termesz saját magának, nagyon figyeljen oda, hogy a vírusos töveket szedje ki, mert szedéskor, hónaljazáskor, fajtásválogatáskor nagyon-nagyon megnő a vírus átvitelnek a jelentősége. Itt az előbb mondtuk, hogy a meccésre lehet várni, de a meccésnél is nagyon jó az, hogyha a... Most nem látszik nagyon a fán, hogy vírusos vagy nem vírusos. Előtte lévben, való évben viszont igen, tehát jó ezeket megjelölni, vagy akár megjegyezni, és szerintem akár minden fa után nagyon fontos a, sőt, borzasztóan fontos az olófertőtlenítése, de ezt nem tudjuk megoldani, az ilyen erősebben fertőzött fák után mindenféleképpen. Nagyon sok helyen termesztenek a környéken besztercei szilvát. Extrém fogékony a Plumpox potivírusra, a szilva himlőre. Nagyon könnyen átvihetjük ezt meccéssel. Hogyha valaki mondjuk felhozná azt, hogy jó, akkor én megmetszem az egyik fát, és akkor beteszem a fertőtlenítőszerbe, aki nem cigarettázik, akkor mit csináljon az illat, amíg fertőtlenítődik? Tehát ugye egy nagy időkiesés, ezt könnyen meg lehet oldani két ollóval. Tehát míg az egyikkel metszünk, a másik addig ott ül a fertőtlenítőbe, és fertőtlenítődik. Tehát mindenre van megoldás, csak alkalmazni kell tehát az igény kell kialakuljon, és akkor főleg aztán a székely ember nagyon leleményes, olyan megoldásokat találnak ki, hogy sokszor a szakemberek is csak ámulnak és bámulnak a leleményességen.
Hallgatót köszöntünk, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Egy tanácsot szeretnék kérni. A muskátli, a pármai ibolya és az orchidea, hogy kell eljárni velük, hogy azok meg is maradjanak? Olyan szépen, amikor megveszük, és levirágzik, és aztán alá szolgálja többet nem.
Tehát a muskátli, az orchidea
és a pármai ibolya.
Igen.
Értem. Jó, tehát a...
Igen, hogy kell az öntözéssel, mivel van a baj, mert a blogba, ugye, mert ez a lényeg, hogy itt a tömbházba kellene, ugye, megmaradjon.
Értjük.
De nem marad meg.
A muskátli sem marad meg?
Nem, persze.
Mi történik vele?
Szépen elszárad, és aztán vége. Uh-huh. És nem tudom már alulról öntözni, felülről öntözni.
Hány éves a muskátli?
Nem, szabályszerűen az ember megveszi, szép, gyönyörű, szép, és körülbelül egy fél év után már vége van.
Értem, jó.
Itt a tömbházba. És azért nem tudom, hogy mit lehessen csinálni, hogy meg is maradjanak olyan szépek.
Jó, tehát a muskátli termesztők nem sokára fognak neki a muskátli termesztőnek, és áprilistól május-júniusig, júliusig van a muskátlinak az eladása. Megvesszük ezeket a muskátlikat. Általában ezek tőzek keverékben vannak, amelynek a pH-ja olyan 5-6 körül van, és a tápanyag szintje is megfelelő. Ezeket ajánlatos rögtön átültetni egy virágföldbe, és akkor ezeket szépen... Az lenne az igazi, hogyha tudnánk mérni mindig a tápanyag szintet, az EC szintet, de tudom, hogy ez nehézkes, hogyha azt látjuk, hogy az a muskátli szépen növekszik, jól növekedik, akkor hetente legalább egyszer tápoldatos készítménnyel tápozni, amiket lehet kapni a kereskedelmi forgalomban ezek a virágos növényekre, vagy akár zöldleveles növényekre kapható tápoldatok, ezek megfelelőek, tehát ezzel tápozni, és figyelni a növényt, hogy amennyiben igen nyúlna fel, igen
magasodik,
így van, akkor nyugodtan vissza lehet vágni, tehát...
Amit levágok, akkor azt visszaültessem földbe, vagy mit csinálja?
Csak egy pillanat, egyszerre beszéljük meg, hogy mi lesz a kész növényel. Na most, hogyha elérjük a téli időszakot, hogyha továbbra is biztosítsuk a megfelelő hőmérsékletet és a megfelelő fényt, akkor tovább ugyanígy lehet gondozni. A hőmérsékletet tudjuk biztosítani, a fényt az kevésbé. Tehát A tömbházakban felkapcsolt lámpák soha nem érik utol a természetes napfénynek azt a hosszú nappalos hatását, tehát visszább fog fogni a növény, kevesebbet kell öntözni, még ha melegbe is tartjuk, tehát szép zölden, kevesebbet, tehát ritkábban kell öntözni, és ritkábban kell tápozni. Még téli időszakban is vissza lehet vágni ezeket a muskátlikat. Jó magam is most talán körülbelül egy ilyen 10 muskátlit telelek át úgy, hogy zölden, tehát napfényes körülmények között körülbelül 15 fokon, nemrég voltak visszavágva, már jönnek az újhajtások. Amikor kitavaszodik, én megint visszavágom őket, szépen megér egy újabb átültetést, és kezdődik előről. Na most, de ez a növény, ez nagyobb lesz, szebb lesz, de egy fiatal, frissebb növény mindig sokkal jobban tud növekedni, és szebb virágokra képes általában. Most azt is kell tudni, hogy a legújabb muskátli fajták, azok nem az szerint vannak kinemesítve, hogy azokat évről évre minél hosszabb ideig tudjuk termeszteni, hanem azok egy-két évig gyönyörűek, és utána aztán ezek leromlanak, tehát érdemes cserélni. Na most ezt, ahogy ön is említette, nem szükség újra megvenni, hanem lehet dugványozni is, tehát ezeket a levágott hajtásokat pont ízköz alatt, hogyha elvágjuk, ügyelünk arra, hogy az első 3-4 napban nagy páratartalmon legyen, hogy ne száradjon ki, és akkor ennek, hogyha megfelelő fényt és hőmérsékletet kap, akkor begyökeresedik, ki lehet ültetni, egy cserépmérettől függően lehet egyet, hármat, négyet, ötöt tenni egy cserébe, és akkor abból szép muskátli lesz.
Röviden akkor az orchideáról és a pármai bolyáról, mert várakozik egy hallgató még a vonalban.
Igen. Hát az orchideáról annyit tudnék, hogy ugye az megfelelő fényviszonyokat kell, páratartalmat kell biztosítani, és nagyon hosszú ideig el tudnak ezek a Phalaenopsis típusú orchideák élni lakásokban is, meg kell találni a helyét a házban, és az ibolyánál is, a fogföld ibolyánál is hasonlóak az eljárások, ott is, hogyha időltető, akkor lehet szétválasztani, újraültetni, hogyha tényleg egy picit akár, de most nyilvánvalóan a rádión keresztül nem lehet ezt teljes mértékben egészében elmondani, vagy ha el is lehet, akkor a műsoridő szükséges rá. A muskátliból kiindulva látható, hogy megoldható a másik kettő is. Egy picit esetleg, aki tapasztaltam a témában, tessék megkérdezni, és útba igazítják.
Köszönjük szépen, újabb hallgatót köszöntünk, jó napot kívánok! Hallgatjuk a kérdését. Úgy tűnik, hogy nem hall bennünket a hallgató. Piroskától kaptuk a kérdést, hogy a borsó zsizsik ellen hogyan lehet védekezni.
A borsó zsizsiket rögtön betakarítás után, tehát már betakarításkor, sőt, betakarítás előtt a magát a borsót lehet permetezni, amikor a borsó zsizsik. Ez valamikor ott van, hogy a hüvely képződés közepe utántól lehet egy rovarölőszeres kezelés beiktatni. Magát a termény borsónak például Magyarországon kötelező a zsizsiktelenítése, ami azt jelenti, hogy gázasító szerrel lehet, ez külön gázmester engedély kell erre, magnézium-foszfid, alumínium-foszfid tablettákat kell egy bizonyos légköbméternyi termésmennyiséghez alkalmazni, és akkor ezek szublimálnak úgy akár a naftalin, és zsizsiktelenítik, tehát megölik a borsót, aztán utána kiszellőztetjük, és ennek semmiféle negatív hatása nincs. Kisebb mennyiségben pedig fagyasztással lehet akár zsizsikteleníteni. Viszont az előfordulhat, hogy egy zsizsikes borsó is ki kell. Tehát, hogyha nincs megrágva ott a csira része, akkor még kikelhet egy zsizsikes borsó is.
Hallgatót köszöntünk, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Ez Csokonó!
Tisztelettel köszöntöm a mérnök urat. Szeretnék valamit kérdezni a mérnök úrtól. Nem tudom, ha esetleg a témához tartozik. Nálunk az udvaron valamilyen zöld mohaszerűség jelent meg, most valami 3-4 éve. Egyik éppen a férjem felkapálta, kiholták egészen messze. Igaz, egy olyan oldalas helyen lakunk, az oldalas részen nincsen, de a lapályban ugyanúgy ki van újulva. Valamit nem tudna a mérnök úr ajánlni, hogy mivel lehetne kiírtani?
Tehát az a helyzet, hogy önök biztos egy ilyen északi oldalban laknak, nagyon nedvesség, és emiatt ered. Tehát hogyha mondunk is készítményeket, akkor az általában nem csak a mohára lesz veszélyes, hanem a többire is.
Igen.
Tehát ilyen totális gyomírtókkal lehetne próbálkozni, de...
Nem tudom, most a tyúkoknak, mert vannak tyúkok is, hogy át, mert úgy neki vannak állva, és úgy eszik, mintha valami zöld lenne, és hallottam valakitől, hogy nem nagyon használ a tyúkfélének, hogy akkor ezt nem lehetne kiírtani valamivel.
Én nem vagyok meggyőződve, hogy árt a tyúkoknak, viszont az ellenkezőjében sem, sajnos ezt nem tudnám biztosra megmondani.
Igen.
De ennek utána lehet nézni esetleg, akár mi is utána
valami
nézhetünk.
Valami vegyszerrel, vagy valakitől még érdeklődünk, hogy mivel lehetne kiírtani.
Hát kiírtani vegyszerrel, arra van ötletem, mondom, csak akkor nem csak a mulát fogják kiírtani, és azt talán nem célszerű, nem is szükséges.
Igen.
Talán azt kell megérdeklődni egy környékbeli állatorvostól, hogy ennek van-e a tyúkoknak egészségügyi vonzata ennek a dolognak, hogyha nincs, akkor pedig szerintem ami zavarja önöket a környékükből, azt ügyesen mechanikai úton azt el tudják távolítani, a többit pedig bízzuk a természetre.
Igen, köszönöm
szépen.
Viszontlátásra.
Judit énekelt, a pontos idő 3:41 múlt 1 perccel. Annától kaptuk az SMS-t, hogy egy fehér lilom gyökeret földbe ültetett, kibújt, és tavasszal fog-e nyílni, ez a kérdése.
Valószínűleg, hogy fog nyílni, igen.
Az orchideán penészszerű szálingó jelent meg, főleg a szirmok tövénél, írja egyik hallgatónk. Ez mi lehet ez a szálingó?
Hogyha ilyen szürkésszerű ez a penész bevonat, akkor nagy valószínűséggel ez a botrytis cinere a legtöbb disznóinak a virágán előfordul, magas páratartalom, és ha volt valami fertőzési forrása közelbe, akkor ez szürke penésznek nevezzük.
Szilárdtól kaptuk a következő SMS-t, hogy az almafánk évek óta jól virágzik, sok alma indul, de legtöbbször érés előtt lehullanak. Ha valamennyi meg is érik, azok nagyon férgesek, mivel lehetne kezelni? Kérdezi Szilárd.
Az almahullásnak nagyon sok oka lehet, de az utolsó bekezdéssel talán meg is magyarázta. Az almamójnak a kártétele legkönnyebben, legelőször úgy látszik, hogy korai terméshullás. Tehát, hogyha elmegyünk egy fa mellett, és látjuk, hogy ilyen közepes nagyságú a almákkal teli van a fa alja, akkor szinte biztosak lehetünk benne, már távolról is, hogy itt egy nagyon komoly almamój fertőzés van. Május közepétől június elejéig van az almamójnak az első nemzedékének rajzása, a második nemzedék az valamikor július közepén, ez a két nemzedék a legfontosabb, három nemzedéke is lehet adott esetben melegebb körülmények között az almamójnak. Az első nemzedék ellen kell nagyon odafigyelni. Lehet kapni feromon csapdákat, amely csak kimondottan az almamój hímegyedeit fogja, és akkor az alapján védekezni, hogyha ez nem áll rendelkezésre, és ilyen házi kertekben általában azért ez egy még nem egy szokványos módszer, akkor figyeljünk oda, hogy május közepétől az a helyzet, hogy mondjuk ez évente változik. Tavaly például olyan hamar jött a tavasz, hogy amit úgy általában május közepének nevezünk, az lehet, hogy május elejére. Tehát figyelni azt a nagyjából az időjárást, hogy hogyan alakul, és valamikor úgy a normál körülmények között egy május közepétől legalább két megelőző védekezést, úgy egy olyan hetente, tíz napi váltással, kitinszintézis gátló szerekkel, például difflubenzuronnal, lehet akár biológiai készítményeket használni, nálunk is meg lehet kapni, Bacillus thuringiensis subspecies kürztaki hatóanyagú készítménnyel, vagy akár almamoly granulózis vírussal. Az említett két biológiai növényvédőszer, a vírus az csak az almamoly ellen hat, és a baktérium, amit mondtam, baktérium hatóanyag, az csak lepke lárvák ellen hatékony, tehát még ilyen szempontból is kíméljük a környezetet.
Lajos kérdezi, hogy mit kell tenni a kukorica pillangosodás ellen?
Gondolom, hogy itt a Citotroga cerealella-ról van szó, tehát a kukoricát a tárolás alatt fertőzi meg, már szabadföldön megfertőzhet, de inkább tárolás alatt jön ki a mezei gabonamój. Hát itt is vagy a borsós zsizsikkel hasonlóan, vagy a gázosítás. Ha már termény betárolás van, akkor ugye gázasítással, és szabadföldön pedig, hogyha indokolt a dolog, tehát már szabadföldön látjuk azt, hogy megindul a fertőzés, akkor egy betakarítás előtt egy rovarőrszeres kezelés, de ez inkább szerintem tároláskor fertőződik meg, tehát a gázasítással, magnézium foszfid, alumínium foszfid készítményekkel.
Margit kérdezi, hogy mi lehet, mert az orchideának ragadósak a levelei. Mi lehet?
Hát nagy valószínűséggel pastetvek lehetnek rajta, ezek mészharmatot bocsájtanak ki, és emiatt lehet ragadós a levele. Legtöbbször ez a lágy tektős pastetű szokott a levél fonákán lenni. Ezeket jó, finom, enyhén detergenses vízzel, langyos vízzel lemosni, és tiametoxam hatóanyaggal finoman bepermetezni, esetleg a léggyökereire is permetezni, vagy finoman beöntözni a termesztő közeget is.
Rozália írja, hogy a passzúj betette a fagyasztóba, és egy hét után, mikor kivette, akkor is zsizsikes volt. Tehát akkor...
És éltek a zsizsikek vajon?
Azt nem írja, de ha zsizsikes volt, tehát, akkor bizonyára
éltek. Tehát, ha egy állatot beteszünk a fagyasztóba, megfagy, mondjuk mínusz 10 fokon megfagy, kivesszük, akkor az ott marad, tehát nem tűnik el, csak lehet, hogyha nem tud tovább szaporodni. Tehát, tehát nem tudjuk a eltüntetni fagyasztással, csak megállítani a szaporodását. Na most, hogy a zsizsik mínusz hány fokon volt és mennyi ideig, lehetséges, hogy túlélte. Tehát lehet, hogy egy pár napos mínusz fokot túlél, lehetőleg próbáljuk meg még alacsonyabb hőmérséklete, hosszabb ideig tárolni, és elpusztul. Viszont, ha kivesszük ezt a babot, akkor a zsizsiket ott meg fogjuk találni, élve vagy holtan, de a zsizsik az ott lesz.
Lajos egy újabb kérdést tett fel, hogy mivel lehet kiirtani a kukorica pillangosodást okozó állatkát. A gázasítás mivel végezzük?
Igen, említettük, hogy ennek utána kell nézni, ugye pont itt mi engedélyezett, de a gázasításra alumínium-foszfid, magnézium-foszfid tabletták azok, amelyek hatásosak.
Nézzük meg, még jött egy SMS, hogy mivel lehet a szürke penészt kiirtani, hogy a növény ne károsodjon, kérde egyik hallgatónk.
Botrytis színerő elleni készítmények nagyon sokféle van. Itt most ugye készítménynevet nem mondhatunk, de hogyha a hallgató leírja, igen, akkor például a fenhexamid hatóanyag, vagy az iprodion hatóanyag megfelelő. Arra kell vigyázni, hogy például, ha ciklámenből akarjuk eltüntetni a szürkepenészt, akkor egyes növényvédőszerek égethetik a virágot, de a fent említett két növényvédőszer hatóanyag, amiket én említettem, a fenhexamit és az iprodion, kísérletesen megnéztük Mikulás virágnak a piros felleveleit, a ciklámennek a fehér színű szirmait sem bántotta, úgyhogy nagy valószínűség ez a két hatóanyag szerintem növényeken nem kéne semmiféle gondot okozzon.
Önök a Kertbarátok című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
13 óra lesz 6 perc múlva, most viszont a Csíkmadarasi Garden projekt jóvoltából egyik hallgatunk egy 50 lejes vásárlási utalványt nyer, amire díszcseréket vásárolhat a cég Csíkmadarasi és Csíkszeredai üzletében. Múlt adásunkban azt kérdeztük, hogy melyik a szisztemikus szer, a klórszulfuron, a klórtalonil vagy a klórtoluron, a helyes válasz a klórszulfuron. 17 játékos küldött megfejtést, 7 játékos hibás választ adott. Nézzük, hogy ki nyeri ma az 50 lejes vásárlási utalványt. Mérnök úr sorsol. Szogúj Emma, Homorod Karácsonyfalváról. Őt a műsor után felhívjuk telefonon, hogy megbeszéljük, hogyan jut a nyeremény birtokába. Továbbra még egy hallgatónk szerencsés lesz ma. Mutatom a kamerának, ő megnyeri ezt a kiadványt, a növényvédőszerek a Kárpát-medencében magyar-román, amiről beszéltünk a műsorunk elején. Ezt a Sapientia Erdély Magyar Tudományegyetem ajánlotta fel, és dr. Ocskó Zoltán és dr. Bálint János szerkesztette. Még egyet húzzunk, mérnök úr. Ki a szerencsés, aki ezt megkaphatja. Ő Nagy Csaba Csíkmincentről, őt is adás után felhívjuk, hogy megbeszéljük, hogy hogyan jut a nyeremény birtokába. A mai kérdésre a válaszokat levélben és e-mailben várjuk január 27-éig. Aki csak a helyes választ küldi és nem mellékeli az elérhetőségeit, nem vesz részt a sorsoláson. Mondom a kérdést, az örménygyökér tudományos neve Inula helenium, melyik részét használjuk a gyógyításban? A virágát, levelét vagy a föld alatti szerveit? Tehát még egyszer a kérdés, az örménygyökér melyik részét használjuk a gyógyításban? A virágát, B levelét, C föld alatti szerveit? Lassan műsorunk végéhez közeledünk dr. Bálint János székelyudvarhelyi kertészmérnöknek, növényorvosnak, a Marosvásárhelyi Sapientia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusának. Megköszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Köszönöm szépen a meghívást és a figyelmet.
Műsorunkkal legközelebb február 1-én jelentkezünk, számítunk akkor is megtisztelő figyelmükre. Kérdésüket, észrevételüket továbbra is várjuk e-mailben vagy levélben.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Mielőtt elköszönnék, felhívnám figyelmüket, hogy holnap 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Gyímes Felsőlokról jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Hargita megyei lövétére látogatunk. Perceken belül híreket mondunk, majd a mára kért zenés üzeneteket közvetítjük. Ezzel mára búcsúzunk, műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra hallgathatják, de megtalálnak bennünket a Facebookon és a YouTube-on is. A következő találkozásig eredményes kertészkedést kívánok. A műszaki munkatárs ma Tomá Dorin volt, nevében is köszönöm figyelmüket. Sármási Bocskai Jánost hallották, a viszonthallásra.